Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riál vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában megnézzük majd, hogy miként próbálják meg átverni a turistákat jó pár úticélnál. Aztán mesélek arról is, hogy azért a turisták sem angyalok, úgyhogy érdekes trükkök sokaságáról beszélgetünk majd, így az éteren keresztül én mesélek, Önök pedig remélhetőleg figyelnek, hogyha érdekesnek tartják, de higgyék el az, mert hogy rengeteg trükk van, rengeteg fura dolog. Párizsban például a gyűrűs trükk. Hát ez hosszú ideig legendás volt. A csaló oda megy a turistához, és lelkendezve közli, hogy megtalálta a gyűrűjét. Közben egy aranynak látszó tárgyat szorongat a kezében, és hogyha a turista kevésbé becsületes, akkor besétál a csapdába. Közli, hogy persze az övé, köszöni szépen. Ekkor a csaló elkezdi követelni a jogos jussát, a megtalálói díjat, és hát egy ilyen értékes gyűrűnél az legalább mondjuk 10 000 vagy 20 000 forintnyi összeg. A turista meg örül, hogy talált egy drága, ritka ékszert, és hát a valójában megvett egy pár száz forintos gyűrűt 10 vagy 20 000-ért. Úgyhogy ha elég becsületes, akkor megmondja, hogy ez nem az övé, ugye. Brüsszelben, Amsterdamban is előfordul, de az egész világon gyakori, amikor a sétáló külföldi férfihoz csinos hölgy odacsapódik és elmeséli, hogy hát ő bizony a közeli szórakozóhely munkatársa, most éppen promóció zajlik, és egy ital ingyenes. Hát be is mennek együtt a vendéglátóhelyre, a férfi kirendeli az italt, csacsognak, aztán a hölgy elmegy a mosdóba, és soha többé nem jön vissza onnan. A férfi távozni akar, a pincérek megkövetelik, hogy fizesse ki az ital árát, és hát a turista hiába hivatkozik arra, hogy a hölgy azt mondta, hogy ez promóció, a fejüket csóválják a felszolgálók, hogy hát náluk nem dolgozik ilyen hölgy, életükben nem találkoztak vele, és amúgy pedig nincsen már régóta promóciójuk, úgyhogy fizethetjük ki az ital árát. De az egyedülálló turista az tényleg tipikus célpontja a próbálkozóknak. Egyébként olyan is van, hogy a sármos férfi formájában megjelenő csaló meghívja egy drága italra a külföldi hölgyet, mámorosan követi a gálás lovagot, és aztán egy idő után felszívódik. Úgyhogy a méreg drága pezsgő árát megfizetheti ki a kedves hölgy, úgyhogy ilyen is előfordul már bizony jó pár helyen. Egyébként Olaszországban ma már nem, mert sok helyen, de régen volt olyan is, hogy az olcsón kínált bérautót vagy motort a tulajdonos pótkulccsal egyszerűen visszaveszi, és hát ha rendőrséget hívjuk, akkor szerencsénk van, mert akkor hamarosan megkerül a jármű. Ha viszont a kölcsönző cégnek telefonálunk, hát akkor azt mondják, hogy hát ez nagy gond, nem baj, majd a biztosító fizet, de az önrészt elveszítjük. És akkor gyakorlatilag mondjuk 100 000 forinttal szépen levesznek, és akkor a turista még örül is neki, hogy milyen jól járt, mert ellopták a járművet, mégis ilyen kevéssel megúszta. Egyébként ez az önrészsel való trükközés, ez Afrikában még mindig jó pár országban előfordul, úgyhogy vigyázni kell. De van ilyen nyereményes átverés is, amikor a beépített ember a turista kezében nyom egy sorsjegyet, lekaparjuk, megnézi és felkelt, hogy ön nyert. Aztán elkísér a nyeremény átvételének helyszínére, az árusot, aztán közlik, hogy hát oké, csak előtte részt kell venni egy termékbemutatón. És van, ahol apartmant próbálnak erőszakosan rásozni a turistákra, máshol gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket, és hogyha nem elég erős akarata a turista, akkor persze átveheti a végén a nyereményét, de cserébe meg vesz valamit, ami nem biztos, hogy kell neki. Úgyhogy ez is egy necces történet. Rengeteg áll idegenvezető van tényleg így a világban. Önkéntes segítő, aki tudja, hogy merre van a látnivaló, merre érdemes oda menni. És olyan is volt, hogy nem oda vezetett az áll idegenvezető, hanem máshol vezetett, mondta, hogy hát sajnos éppen felújítják, zárva tart, nem érdemes oda menni, és akkor menjen inkább egy másik helyre, ami mondjuk véletlenül szőnyegkereskedés vagy ékszerüzlet. Hát gyakorlatilag ez már kevésbé működik, meg az ember az interneten mindig kap friss információt. Hozzáteszem, Bangkokban a Királyi Palotánál dupla volt az átverés hosszú ideig, mert először azt mondták, hogy a Grand Palace zárva tart, de tudnak helyette jó programot, és hogyha nem hiszük el, akkor megmutatnak egy rossz bejáratot. És akkor persze, hogy ott nem lehet bemenni, úgyhogy ilyen is előfordult. Kellemetlen átverés, mert nem elég, hogy a pénzünk bánja, de még az érdekességet sem látjuk. Egyébként olyan átverést is már hallottam, hogy, sőt nem csak, hogy hallottam, hanem mesélték olyanok, akiket sajnos ebbe be is csaptak, hogy hasonló néven csináltak egy kamu múzeumot pár kacattal, és a beépített taxis az ide vitte a turistát. Tehát mondjuk van egy Golden Palace és a Golding Palace. És megkérdezik, hogy a Golding Palace-ba akarsz elmenni? Igen, és akkor elvisznek, de nem oda, ahova szerettél volna elmenni, hanem ami ahhoz hasonló, és mire drágán veszel egy belépőt, és aztán persze egy idő után látod, hogy nem jó helyre jöttél, kimész, de akkor már késő, akkor már felezik az álmúzeum emberei a fuvarozóval, és akkor megmondod, hogy hát ez rossz hely. Ó, hát félreértett, tehát nem Golden Palace, Golding Palace, ó, kész, és ennyi. Úgyhogy érdekes. És szállodával is hallottam, hogy azt csinálták, hogy a turista el akart menni az Interkontinentálba, és megkérdezték, hogy van-e foglalása, mondta, hogy nincs, akkor elvitték a hasonló nevű helyi szállodába, a Continental Majorba. És a turista furcsálta a dolgot, de hát gondolta, akkor majd a minőség is hasonló, ha már az ár annyi, hát aztán rájött, hogy a minőség az gyatra, de az ár az ugyanannyi tényleg, mint hogyha az igazi Interkontinentálba szállt volna meg. Nagyon gyakori átverés, hogy az alapanyagot cserélik. Kínában, Szingapúrban, közel-keleti országokban is előfordul, hogy főleg ruhakészítésekor, hogy a szabó mégsem az olasz import szövetet vagy a kasmír anyagot használja, és hiába reklamál a turista, már nem cserélik ki. Egyébként előfordul éttermekben is ez a fajta átverése a turistáknak, amikor a kiválasztott languszta helyett az öccse érkezik, a halat csupán megmutatják, aztán másikat készítenek el helyette. Egyébként régen nálunk is volt ilyen, ma már azért fejlődtünk, de régen a libamáj helyett gyakran kacsamáját adtak a külföldi turistáknak. Persze rengeteg ilyen dologban könnyen úgy vélhetjük, hogy hát a turistákra olyan sok veszély leselkedik, hogy talán el sem érdemes indulni, de korán sincsen így, bőven el lehet menni mindenhova, és hát az internet azért amennyi sok nehézséget okozott, annyi sok jó dolgot is, hamar kiderülnek már ezek az átverések, trükkök. Tehát ma már a közösségi médiában, az utazási portálokon nagyon hamar híre megy annak, hogyha valaki ilyeneket csinál. Emiatt ahhoz képest, hogy milyen nagy számban fordultak elő ilyenek régen, hát most már kevésbé, most már az internetes átverések vannak óriási számban persze. Érdekes egyébként, hogy rendszeresen volt gumilukasztásos bűncselekmény jó pár országban egyébként, főleg így a délebbi területeken, de volt, hogy Magyarországon is egyébként ilyen előfordult. Az autópálya parkolójában kiszúrják az áldozat kocsiján a gumiát, és akkor a turista, amikor elindul, akkor a nyomába szegődnek. A kocsi mellé hajtanak, letekerik az ablakot, és mutogatnak a kerék felé, jelezve, hogy az defektes. És hát tényleg defektes egyébként, a turista megáll, látja, hogy igazat mondtak, úgyhogy a pótkereket megpróbálja elővenni, és még a pótkerék felhelyezésében is közreműködik az egyik önkéntes. Közben azonban a társa a szépen az első ülésről kiveszi az áldozat táskáját, pénztárcáját, hát mindent, amit ott talál lényegében. Úgyhogy ez is gyakran előfordul. És régen nagy divat volt, a hamis telefon, használhatatlan készülékeket féláron kínáltak külföldi turistáknak. Szlovákiában meg az étkészletes trükk volt nagyon menő, amikor remek vételnek érezte a turista, mert hogy hú, milyen jó minőségű terméket kaphat olcsón, csak az a probléma, hogy egyébként a gagyit árulták, és nem korán sem volt azonos a teljesítménye az adott készüléknek, vagy nem volt olyan jó az étkészlet, úgyhogy ilyen is előfordult. A nigériai csalók pedig már-már legendásak, és még mindig vannak, akik bedőlnek nekik, pedig hát már vége van annak a történetnek, ahogy ugye a személyek, akik nigériai hivatalnokoknak adták ki magukat, komoly pénzeket szereztek, és akkor meg is írták, hogy nem tudjuk kivinni az országból, és a véletlenül az interneten talált külföldit kérik meg, hogy segítsen busás jutalékért. És hogyha valakit sikerül lépre csalni, akkor tőle különböző összegeket kérnek, hogy gyorsítsák az utalást. Sőt, még olyan is volt, hogy elhívták Nigériába, aztán volt, aki elutazott a pénz reményében, és hát nagyon rosszul járt, mert kifosztották persze. És olyan trükkök is vannak, hogy az afrikai szépség megismerkedik a neten a külföldi férfival, és meghívja magához látogatóba, és a turista a helyszínen döbben rá, hogy az egzotikus szépség nem létezik, hanem igazából fiatal férfivel levelezgetett, aki aztán a bandájával együtt elszedi a látogató minden pénzét. Nagyon gyakori trükk volt régebben, főleg Dél-Amerikában, hogy a bűnözők valamilyen egyenruhát szereztek, és rendőrnek adták ki magukat. És oda mentek, és a turista pénztárcát azért kérték elmondván, hogy hamis bankjegyeket keresnek. Aztán elszaladtak a pénztárcával. De olyan trükk is van, hogy a kis táskába drogot keresnek, és akkor visszaadják, és a turista odébb áll, és csak később döbben rá, hogy mondjuk a táskában tartott valamilyen értékét, azt meg ellopták. Tehát bizony ilyen is előfordult. De tipikus dolog a hajóbérléssel való trükközés Ázsia jó pár országában. Tájföldön például egyes szigetekre motorcsónakkal meg kishajókkal lehet eljutni. És előre elkérik a viteldíjat, elvisznek a szigetre, majd megbeszélik velünk, hogy mikor indulunk vissza. Hát persze az adott időpontban a hajó sehol. Ha rákérdezünk a kikötőben, azt mondják, hogy hát várt minket, de épp pár perce elment, mert nem jöttünk időben. Ha bizonyítjuk, hogy dehogy nem időben jöttünk, mert pont annyi idő van, akkor mondják, hogy hát jaj, biztos rosszul járt az órájuk, de hát bizony elmentek. Hát teljesen mindegy, nincs hajó. Mivel, hogy haza akarunk menni a szigetről, újra fizetni kell, de hát sajnos, hogyha odafelé megyünk, akkor az bizony nem lesz olcsó, és akkor váltságdíjat fizetünk, hogy kijuthassunk a szigetről. Ezt sokszor eljátszották velünk egyébként, hogy amikor valahova visszafelé akartunk menni, akkor így megdrágították. Olyan is volt, amikor Kokszamet szigetéről akartunk visszajönni, akkor is átvágtak engem, meg Kolan szigetére, amikor voltam akkor is. Hát ez már dupla tanulópénz volt. Mert a második alkalommal könnyelműen azt gondoltam, hogy a kellemes modorú hajós csak nem simlis. Tévedtem. És hát igen, a helyi barátom mondta, hogy a pénz felét csak visszaútkor szabad odaadni. Ha ebben nem mennek bele, akkor pedig azt kell csinálni, hogy le kell fotózni a hajót meg a csónakot a mobillal, kell kérni papírt a pénz átvételéről, és el kell kérni a hajós mobiltelefonjának a számát, majd meg is kell csörgetni, hogy tényleg a sajátját adta meg. Tehát, hogyha azt csináljuk, hogy oké, akkor add a mobilodat, mert ha megadja, ha nem adja a mobilját, akkor miért adná meg, akkor addig kell erősködni, hogy megadja, meg kell csörgetni, látjuk, hogy az az a mobilja rendben, akkor írjuk meg a papírt arról, vagy írjuk be a mobiltelefonba, hogy mi a helyzet, vagy mondd el videóra, hogy akkor mennyit kaptál, vegyük fel videóra, hogy átadtuk a pénzt. Na, így már működik az, hogy fellépjünk utána a turistpolisznál, mert egyébként nehéz, ugyanis a hivatalos tervek előtt letagadnak persze mindent. De hát majd a műsor második felében is mesélek még arról, hogy számos ázsiai meg dél-amerikai országban a reptér fele haladva hirtelen elromlik a taxink, elfogy a benzin, a gyors megoldás meg pénzbe kerül, és hát a turista nem tud mit tenni, fizet, különben lekési a gépet, és az még nagyobb baj. Egyébként egy olyan esetről is hallottam, amikor a zsaroló fuvarozó pórú járt, Venezuelában történt, ahol egy honfitársunk a magyar hatóságok elől bujkált, és súlyos testi sértés miatt várt volna rá börtön, és hát a büntetés végrehajthatósága idővel elévült, úgyhogy a magyar nehézfiú hazatérhetett, és a reptérre kifelé menet ugyanezt a trükköt eljátszotta vele a venéz, akit felbérelt a fuvarra, és elvállalta az utat, majd letért a pályáról, és közölte, hogy az út ötször annyiba fog kerülni, mint amiben megállapodtak. És hát a derék magyar nehéz fiú a fuvarost a nyakánál fogva a két első ülés közé rántotta, és hát úgy megverte, mint a répát. Azután kiszedte a kocsiból, és bevágta egy bokorba, majd kihajtotta a reptérre, az autót pedig ott hagyta a bejáratnál, és szépen felült a gépre. Úgyhogy most ilyen is történt. Nem azt mondom, hogy követendő példa, de ilyen is volt. Minden esetre vigyázni kell, hát egy átlagos turista nyilván nem tud úgy fellépni a taxissal szemben, meg nem is kell, meg nem is feladat, meg nem is ajánlott, meg nem is szabad, de azzal együtt vigyázni kell, és óvatosnak kell lenni. Egyébként nem kell feltétlenül csak az autós áttörésekbe gondolkodni, mert sok minden más is van. Óvatosnak kell lenni akkor is, ha az utcán veszünk jegyet valamilyen kulturális eseményre. Ismerősömnek például fénymásolt kamupapírt adtak, és 2 órát dühöngött a színház előtt. Nekem meg olyan jegyet adtak el aranyáron, hogy egy oszlop eltakarta a kilátást. És hát nagyon jól hangzott minden, és nem is volt relatíve drága, csak éppenséggel nem láttam az előadást. Mondjuk hallani talán hallottam, úgyhogy a felénél eljöttem, kidobtam a pénzt az ablakon. De hát ilyen is van. És hát a parkolás segítése, az nem csak nálunk divatos rengeteg helyen, és még hasznosak is lehetnek a parkolásban, feltéve, ha nem ajánlják fel azt, hogy majd vigyáznak az autóra. Hát ez azt jelenti, hogy vagy fizetünk nekik, vagy hát alapesetben ugyan senki nem bántaná a kocsit, de ha mégsem fizetünk, akkor néha maguk a vigyázók karcolják meg az autót önigazolásképpen. Hát tényleg vannak errefelé veszélyes alakok, mi magunk például, úgyhogy igazat mondtak, ebből is látszik. És hát érdekes az, hogyha mondjuk Marokkóba, Marrakesbe megyünk, hát mostanában divatos a magyar utazók körében, akkor is rengeteg kéretlen idegenvezető oda jön, és nagyon sok helyen van egyébként, hogy segít a térképen eligazodni, megmutatja, hol a híres templom, elmondja a legfontosabb tudnivalókat, csak amikor mindezt megköszönve elbúcsúznál tőle, akkor tartja a markát. És ilyenkor a legtöbben egyébként amúgy is adnak borravalót a hasznos szolgáltatásért, ám gyakran keveslik az összeget, és agresszíven bizonyítják, hogy nekik sokkal több jár. A kellemetlen helyzetből menekülni akaró turista pedig általában fizet. A kéretlen idegenvezetők közül különösen bosszantóak azok, akik akkor is magyaráznak, ha többször értésükre adtuk, hogy egyedül szeretnénk maradni, és nem tartunk igényt a szolgálatóikra. De nincs mit tenni. Egyébként számos észak- és közép-afrikai országban az a megoldás, hogy mégiscsak kell egy idegenvezető. Előre megalkuszunk valakivel, akit el kell viselnünk, nem mehetünk csak úgy magunk, de cserébe ő elzavarja a konkurens idegenvezető jelölteket. Úgyhogy ez is valamilyen szempontból jó dolog és pozitív. Nagyon gyakori a trükközés a bankkártyával. Kijevben például a pénzkiadó automatánál lemásolták a kártyám, és többször megpróbáltak pénzt felvenni annó a számlámról, és egyszer sikerült is 60 ezer forintot. Aztán valahogy visszaszedtem a banktól. Ismerősöm meg Olaszországban volt, és a szállodában lehúzták a kártyáját, és két nap múlva Kanadából terhelték meg a számláját. Az utóbbi időben már az ügyfeleket védő szabályok születtek, úgyhogy növelték a bankok felelősségét. Mondjuk ez sem segít akkor, ha valaki nem veszi észre, hogy meglopták persze. Gyakori például, hogy a hotelszámlát duplán kifizettetik, és hát ha sok tranzakciónk van, hát ki veszi észre, hogy most kétszer lehúzták. Hát persze, tudom, akinek minden pénz számít, az észreveszi, de az nem biztos, hogy a tipikus célpontja azoknak, akik ezekkel csalni szoktak. Egyébként nagyon sok szállodában érkezéskor már leveszik a kártyáról a szobárnak megfelelő összeget, és olyan is gyakori, hogy depozitot kérnek, és előfordul, hogy a végén még egyszer kifizetetik a számlát, úgyhogy nem sztorlózzák az első terhelést. Bizony arra is oda kell figyelni, hogy ez megtörténjen. De még a sminkelésre is volt átverés, mert a karnevál estét megelőzően tényleg egymást érik a fodrász ajánlatok, meg a smink ajánlatok, és előfordul, hogy a stylist, a hotelportás unoköccse, a sminkes rondiner haverja, ami nem is lenne baj, ha értene hozzá. De akkor nem lehetne ezen a dolgon ennyit keresni nyilván, úgyhogy ez se túl jó. És hát inkább csak izgalmas illúzió, amikor a turistákat olyan dolog megtekintésére ösztökélik, ami nem létezik, vagy hát kicsi a valószínűsége, fogalmazunk inkább így, hogy létezik. Nem ártalmas igazából, mert a lelke mélyén a turista is tudja, hogy nincs Loch Nessi szörny, hiába látott róla a filmet a háromdimenziós moziba, vagy ha mégis van, hát nem biztos, hogy ő fogja ezt látni, de mégis jó erre befizetni, és akkor vezetett túrában keresgélni. Meg hát nekem is jó volt órákig ücsörögnöm a szardiniai erdőben, várva, hogy jönnek majd a vadlovak. A szardiniai kedvéért egyébként leszögezem, hogy hiszek benne, hogy vannak vadlovak, de hát tudom, hogy azért nem biztos, hogy én fogom elsőnek meglátni. De egyébként fél napig száguldoztunk a vízen, hát ha megpillantjuk a legendás afrikai óriás delfint, úgyhogy van ellenpélda is. Egyébként amikor tényleg így elvisztek olyanra, ami látszólag hihetetlen, és mégis van. Az Amazonasnál történt például, ahol hosszabb időt eltöltöttem, és az utolsó nap étkeztünk itt a kis hotelben, voltak ugye az indiánok települése mellett ilyen kis lodzsok, amiket ők üzemeltettek, és hát még volt idő, mert este azt hiszem talán 22 órakor indult a repülőgépem, és 4 óra volt az út, tehát gyakorlatilag elég lett volna szerintem úgy olyan délután 4 körül elindulni, hogy kellő időben legyek, és akkor mondtam, hogy hát még a napomat valahogy úgy eltölteném, tehát ne csak úgy 8 órát üldögéljek ott, és azt mondta az indián, hogy hát menjünk el csónakázni, és hogy most ez nem egy hivatalos program, de van egyébként egy pink delfin, és azért nem hivatalos program, mert ott nincs más, ahova elvinne, csak pink delfin, de ha érdekel a pink delfin, akkor mutat nekem pink delfint. Na, gondoltam, ez is ilyen Loch Nessi szörny 2, meg hát az indiánok közül sokan kitalálnak valami fura legendát. Aztán Egy órával később a saját szememmel láttam ugrándozni a hatalmas folyóban a pink édesvízi delfint. Úgyhogy tényleg van, és egyébként le is videóztam. Hozzáteszem, Zanzibáron is szerveznek vadleseket, hogy megcsodálhassuk a ravasz zanzibári leopárdot, de hát annyira ravasz, hogy szerintem 40 éve nem látta turista. Minden esetre mondom, ilyenkor sose tudjuk, hogy mi az igaz, tehát pink delfint láttam, és tényleg volt. Úgyhogy azért előfordul, hogy ez mégse átverés. A kártérítéses trükk az viszont abszolút mértékig átverés. Rendszeresek a robogós meg a jetskis átverések. A dolog úgy működik, hogy egy elsőre alig látható helyen direkt sérülést okoznak például a robogón. A derék turista kibérli, jól érzi magát, aztán amikor visszajön, akkor nagy jajveszékelések közepette közlik, hogy összetörte a járművet, óriási a baj, fizetni kell, nem is keveset. És hogy még nyomatékosabb legyen a felszólítás, körbeállják agresszíven, hogy hát bizony. És majdnem mindenki fizet, csak szabaduljon végre. Egy indiai turista még le is fényképezte mobiljával a jetskit, de ez sem segített, így is forintban mondom, durván 120 ezerbe került a kis kaland pluszban. Ez annyira gyakori ez az átverés, tehát volt olyan ország, hogy olyan sokan csinálták, hogy a nagy beutaztató országok diplomatáinak kellett sürgetniük az adott ország tisztviselőit, hogy próbáljanak már végre megoldást találni a problémára, tehát még a külön szóltak a tájkövetségeken is. Egyébként érdekes az is, hogy hát a szuvenírek is, meg rengeteg minden más eze is, mint trükköznek, meg a tuktukok. Hát a tuktukosoknak rengeteg trükkje van. Ilyen például, hogy azt mondják, hogy ingyenes az út, pedig igazat mond a fuvarozó, nem kell gyanakodni, mert hogy ingyen elviszi az utasokat a királyi palotához, vagy az arany Buddha szoborhoz az illető, csak előtte lesz egy kis shopping, és betérünk, akár akarunk, akár nem, az ékszerüzletbe, az ajándékboltba, és hát onnan aztán vásárlás nélkül eljönni meglehetősen nehéz. És hosszú, időrabló utazásra számítsanak, kivéve, ha megvesznek pár kínai táj püstevét, vagy egy műanyag Buddha szobrot. És egyébként az is érdekes, hogy míg a turisták a taxi örömeit hamar felfedezik, mert olcsó például mondjuk Tájföldön, és csak kiabálni kell, hogy taximeter, már is olcsó az út, és akkor bekapcsolják az órát, akkor abszolút olcsó. A tudtukosokkal nem boldogulnak a külföldiek, mert a háromkerekű robogóval a helyiek, a tájok pár helyi batért utaznak. A farangok, vagyis a külföldiek azonban hát tisztán annyit fizetnek alsó hangon, vagy többször. Ugyanis hivatalos óra nincs, és tudtuk az egyszer ajánlott igazából, hogy többször akarunk menni, akkor jóval drágább lesz, mint a taxi, mert nagyon-nagyon felül árazzák. Érdekes egyébként, hogy a kis szobrocskák, ilyen kis apró kis buddha szobrok, amiket gyakran vesznek a turisták, remekül példázzák, hogy hát amikor először megy egy magyar turista, akkor még a 10 bordó buddha kollekciót meséstek szépnek tartja, és akkor rövid alkudozás után vesz egyet. Az mondjuk belekerül pár ezer forintba. Aztán egy héttel később már drágálja, mert beszél egy másik turistával, úgyhogy lealkudja a felére. Aztán egy év elteltével visszamegy, megint vesz, de már csak néhány száz forintnyi összeget ad érte. Aztán rutinos tájföldre utazó lesz, és tudja, hogy 100 forintért hozzájuthat a kis szobrocskához, ami egyébként a helyieknek 20-30 forintba kerül, úgyhogy minden relatív. De hát ezek már igazából nem annyira átverések, hiszen ha akarjuk, megveszünk, ha akarjuk, nem, ez végül is rajtunk áll. Az idegenforgalomban tevékenykedők egyes országokban bizony előszeretettel rafináltkodnak egy picit sokan. Hát természetesen a sok az azt jelenti, hogy többségében becsületesek, és az utasokból élnek ugyan, de tudják azt, hogy új utasnak kell jönnie ahhoz, hogy folyamatos legyen az üzlet, és elégedett vevőkre van szükség ahhoz, hogy mindenki boldog legyen ebben a kapcsolatban, tehát a világ összes országára igaz ez, de az is igaz, hogy vannak olyan helyek, ahol azért máshogy működik a dolog, mint ahogy mi elképzeljük, és bizony jó pár esetben előfordul, hogy átverik a turistákat. Jó magam egyébként szintén jártam sokszor így, loptak is tőlem. Prágában konkrétan a Károly hídon is úgy zsebeltek ki, hogy nekem jöttek, mintha véletlenül történt volna, és közben kivették a pénzt a mellén zsebemből, tehát ilyen is történt, de szintén Prágában a szállodai szobának a széfjéből is elemeltek eurót, tehát ilyen is előfordult. Bár Prágában ugye korona volt, de tartalék eurót mindig vittem magammal, és hát most vittem magammal, de minek, mert elveszett. Soha nem kaptam vissza. Olyan is előfordult egyébként Mexikóban, hogy lefotóztattam magam, és kértem, hogy küldjék el e-mailen a képeket, kifizettem, és nem küldték el. Tehát teljesen értelmetlenül is átvertek, hiszen az nullába került volna neki, hogy most akkor elküldi a képeket, úgyhogy ilyen is volt. Mexikóban volt a legtöbb negatív élményem, Acapulcóban is sokszor átvertek. Acapulcóban konkrétan az történt, hogy ugye ilyen karszalagos rendszer volt, tehát a karszalagot a kezemre kellett tennem, és akkor arra kaptam az all-inclusive ellátást, reggelit, ebédet, vacsorát, meg még közte valami kis nassolnivalót, és egy idő után már nekem nagyon-nagyon irritálta a bőrömet, és kitettem oda az asztal mellé, ahol fekszem, és elmentem egyet fürödni, visszajöttem, és addigra eltűnt onnan. És onnan tudtam, hogy valószínűleg a szobában dolgozó szobaasszony lopta el, vagy vitte el, és adta oda valami ismerősének, hogy na most már innentől kezdve ingyen lehetsz, fiam, mert az utolsó előtti nap meglett, és akkor visszatették oda. Mint hogyha csak úgy tévedésből nem találtam volna, hát én annál sokkal alaposabb vagyok. Úgyhogy ilyen is volt itt, de Mexikóban előfordult az is, hogy amikor Cancúnban másik oldalon, tehát Acapulcóban 2000 előtt voltam, Cancúnban voltam 2004-ben és 2007-ben is, meg Chichen Itzában és környékén, hát itt is előfordult, hogy a szolgáltatás az olyan volt, hogy kifizettem, és vártam, hogy majd jön értem a kis mikrobusz, hát soha nem jött értem, így kész, ennyi volt. Úgyhogy ez is egy durva történet volt. Meg hát magán, ha már Chichen Itzáról mesélek, Chichen Itzán is átvertek egyébként. Vicces trükk a játék a pénznemmel. Ezt egyébként már hallottam Egyiptomban is, mert Egyiptomban azt találták ki az árusok, miután megalkuttunk az árban, hogy remek, de ők nem egyiptomi fontban gondolták a fizetést, hanem angol fontban. Hát, hogy a törvényes fizetőeszköz helyett ugyan már miért pont angol fontban kellene fizetni? Hát, mert az többszöröse az egyiptomi értékének, úgyhogy miért is kótyavetyélnék el ezt a remek árut fillérekért. És Mexikóban, Chichen Itza környékén meg többször eljátszották azt velem, hogy maja dollár. Miután megállapodtunk, közölték, hogy az árat maja dollárban értették, nem amerikai dollárban. És történelmi egyetemi tanulmányaimra hivatkozva egyiküknek megpróbáltam kedvesen elmagyarázni, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy a majáknak dollárjuk lett volna, de a tudományosan felkészült árus határozottan közölte, hogy maja dollár 1000 éve van, és akkor is pont 4-szer annyit ért, mint az USA dollár. Szóval ilyen kis átverések voltak tényleg itt Mexikóban, meg voltak nagyobb átverések is, de itt rengeteg volt. Tehát a végén már egy kicsit idegesített is, pedig mondom, sokszor voltam Mexikóban, és most is tervezem, hogy megyek, tehát nem vette el mindez a kedvemet, csak ezzel együtt kell élni. Egyiptomban is azért elő-elő fordul, hogy ott alkudozni kell, az alkudozás nem átverés, hanem szokás, tehát én azt nem tekintem annak, hiszen volt olyan kedves barátom, mesélte, hogy pilóta volt, és a repülőgépet se tankolták meg addig, amíg baksist nem kaptak az emberek, és aztán utána már minden működött. Úgyhogy ilyen is előfordul. A Tájföldön is sokszor becsaptak, hát ott olyan történetet is tudok, hogy mentek a repülőtérre a taxival az ismerősömék, és akkor megállt a taxis, mondta, hogy hát sajnos nagy a gond az autó valamiért megállt. És hát ugye tudta, hogy menni fog a gép is. Hát mit lehetne mit csinálni? Hát elmegy, és talán valami kis töltőállomás mellett gyorsan meg tudják csinálni. Hát akkor mondta, hogy akkor mondták, hogy kiszállnak. De hát itt sajnos nincsen semmi, és most muszáj neki oda menni. És akkor gyakorlatilag foglyul ejtették, amíg nem jött a haverja, és akkor úgy csinált, mintha beleöntött volna vele valamit az autóba, és akkor ugye hát sajnos nincs pénze kifizetni, és akkor gyakorlatilag egy 30-40 ezer forintnyi összegért tudtak megszabadulni, és akkor időbe odaérni. És egyébként erről a trükkről többször is hallottam. Tehát, hogy gyakorlatilag csapdába ejtik azokat, akik kimennének a reptérre. Úgyhogy bizony ilyen is előfordult. És ez rendkívül gyakori, sajnos Tájföldön a mai napig. Meg hát külön sokszor azt mondják, hogy van ilyen, hogy tuktukos maffia. De meg hát ha nincs kellően szervezett tömegközlekedés a reptérről, akkor mindig érdemes a hivatalos taxikat igénybe venni. Ez a helyzet például Bangkokban is, Kuala Lumpurban is. Hosszú a sor, de korrekt az ár, feltéve, ha szólunk, hogy kapcsolják be a taxi órát. És fontos tudni azt, hogy ha az árat előre megbeszéli a turista, hogy így spóroljon, akkor majdnem mindig rosszabbul jár, mint ha beindítják a számlálót. Kivétel ez alól, hogyha csalnak a taxi órával. Mielőtt arra gondolunk, hogy ilyesmi Ázsiában meg Afrikában fordul elő, hát megjegyezném, hogy azért régen nálunk is előfordult. A tájbarátomat talán egy 15 évvel ezelőtt 30 ezer forintnyi összegért vitték a Marriottba a reptérről, egy másik ismerősömet meg 10 ezerért a keletiből a nyugatiba, mindegyikük ázsiai egyébként. Hát ettől még nem szeretik, hogy ha ugyanazért a szolgáltatásért a normál ár többszörösét kell kifizetniük. Hát mostanában már ilyenről nem hallottam, biztos nincs is. De összességében ilyen azért előfordult gyakran, és Albániában például előfordult, hogy majdnem egy órán át követett egy taxisnak a felhajtó embere. És hát sikerrel, bevallom, mert hogy túl sok kocsi nem állt a reptéren. És ugye először pénzt váltottam, aztán ittam valamit, aztán elmentem a cuccot, mindenfélét csináltam, és nem akartam még rögtön bemenni a városba, és akkor így követett, figyelt, várt, hát idejéből engedte, és aztán végül is mégiscsak, amire rábökött, hogy na hát akkor ő vigyen be engem, akkor tényleg ő vitt be. És akkor így elengedtem, és egyébként nem volt az olyan drága, tehát nem is inkább átverésszerű volt, szerintem inkább csak szívós volt. Ugyanakkor Venezuelában különösen kell vigyázni arra, hogy milyen autóba szállunk be, mert ott régebben előfordult bizony, hogy megsétáltatták az utast, vagyis a bankautomatáknál megállt a sofőr, odajött a kigyúrt barátja, és pénzt követeltek, és akkor valamennyit felvettünk, és aztán újabb automata következett. Hát azért kellett mindig más és más automatát keresni, mert hát ott egyébként limitált, hogy mennyit tudunk felvenni az ATM-ből, és ezért hívják ezt sétáltatásnak, mert hogy mivel hogy limitált, hogy mennyi pénzt adnak ki az automaták, ezért hát az áldozattal több ilyet is fel kell keresni. De szerencsére nekünk csak a bőrkabátunkat vették el, amikor Caracasba jártam, úgyhogy nem volt ilyen gondom, a bőrkabát volt a plusz szolgáltatás ára a taxiban. Egyébként nem kell persze ilyen durva átverésekre gondolni, hát trükkök a szobával is gyakran történnek. A szoba minősége néha köszönő viszonyban nincsen a neten leírtakkal. Ha egyénileg foglalunk, akkor ilyenkor azért nehéz az érdekeinket érvényesíteni, hogyha exotikus úti célon vagyunk. Az Európai Unióban most már azért sok fogyasztóvédelmi szabály van, de mondjuk éleszerűtlen azok érvelése, akik szerint majd egy magyar töritanár keresetet nyújt be az albán szálloda ellen, és a pert sikerrel végigviszi, hát erre én kíváncsi leszek, meg hogyha valaki Kínában sikerrel nyer egy pert itthonról magánemberként a sérelme miatt, hát azt is szívesen megnézném. Hát körülbelül olyan ez, mint hogy a közösségi médiában is tulajdonképpen még a kormányzati szervek se tudják igazán fogni a, mondjuk a Metát, vagy bármelyik nagy céget. Hát egyszerűen nincs rajtuk fogás, úgyhogy hiába van papíron nekem igazam, attól még nem tudok mit csinálni. Egyébként, hogyha utazási irodán keresztül, vagy a nagy foglalási rendszereken keresztül intézi az utazó a szállást, akkor van esélye a jóváltételre. Mert a nagy foglalási rendszerek erre odafigyelnek, az utazási irodák erre odafigyelnek, és ilyenkor nekik fontos a reputációjuk, meg sokkal komolyabban odafigyelnek a fogyasztóvédelmi szabályokra, és ők foghatóak valamilyen szempontból. De érdekes egyébként, ha már a szállásnál tartunk, hogy vannak azért durva esetek is. Dél-Afrikában például meg sem épült teljesen az a szálloda, amiben szobát foglaltam, mert hogy a szerkezete készen volt, de még szerelni kellett az elektromos hálózatot, meg csempészni a fürdőszobát, meszelni a falakat. Úgyhogy végül is az lett belőle, hogy elmentünk egy másik helyre, hozzáteszem vissza, nem visszaadták a pénzt, hanem a másik szállás helyet nem kellett kifizetnem. Úgy nézett ki az a másik szálláshely, mint a Sopron-Köhidai Fegyintézet. Ilyen nagy, hatalmas drótkerítés volt a tetején, árammal, előtte vizes árok, és mondták, hogy azért, mert bizony ugye a nagy szabadságot néhányan félreértelmezik, és emiatt párszor már megpróbálták így megostromolni a helyiek, hogy elfoglalják, mert ott búrok leszármazottai laktak, és a környékbeli pedig ugye már szerették volna ezt is magukénak tudni, úgyhogy hát nem volt minden éjszaka nyugodalmas, de egyébként akkor, amikor ott voltunk, akkor semmi ilyesmi nem volt, úgyhogy egyszerűen csak kimentünk az autóval a kapun, dupla elektromos kapu volt, tehát ez is ilyen zsilip kapu, ez is fura volt, hogy azért ez a nagyon komoly, hogy nem csak egyszerű kapu, amit így nyitogatunk, hanem ilyen zsilip kapu. és gyakorlatilag érdekes volt, hogy Dél-Afrikában meg a szállodai hely nem épült meg. Hozzáteszem, nem bántam meg, mert igaz, hogy nem ott voltam a központban, Johannesburgban, Johannesburgben, de ez a ranch is nagyon érdekes volt, meg mindig találtam autót, amivel be tudtam menni, úgyhogy ez sem okozott problémát, és ráadásul narancsok nőttek rengeteg itt a rancson belül, és nekem az volt a furcsa, hogy ugye én nyáron voltam, akkor Dél-Afrikában tél van, és reggel még deresedett a narancsnak így az oldala, tehát hogy fura, hogy kibírta a narancs. Tehát nálunk ugye nem nagyon bírja a fagyokat, bár hozzáteszem, most már nálunk is van fagytűrő pálma is jó pár helyen. De ez ilyen nekem furcsa volt. Franciaországban is előfordult olyan eset, hogy a felettünk lévő szoba és a mi szobánk között, ez Toulonban volt egyébként, 2 négyzetméternyi területen hiányzott a mennyezet. Vagyis szinte együtt éltünk a felettünk lakókkal. De hát ez régebben volt, és akkoriban még 4-ig csillagozták egyébként a szállodákat. Franciaországban 4 csillag volt a maximum, és ez a szálloda ez ilyen 2 csillagos volt. Tehát, de azért akkor se szeretem, amikor nem tudom, így összenyílik a szobám, mert leomlott a mennyezet egy része. Úgyhogy ez is fura volt. De visszatérve egy pillanatra Mexikóra, azt még elmesélem, hogy volt olyan egyszer, hogy felemelték 20%-kal az árat a 7. nap végére, mert úgy látták, hogy fizetőképesek vagyunk, a helyiekhez képest gazdag újságírók, hát oké. És akkor az volt a hivatalos indoklás, hogy a helyi rendkívüli adót korábban nem adták hozzá. És hát van, ahol tényleg vannak ilyen adók, de ezt egyébként Szingapúrban is eljátszották velem, hogy hát a helyi adót még hozzá kell adni, ilyen adót, olyan adót. Hát van egyébként, ahol tényleg hozzá kell adni, de mondjuk nem 20%-ot, és nem is itt. Van, amikor kiírják az összeget az USA-ban is, és akkor azt 9,5%-os áfát nem teszik hozzá, de egyébként azért az nem 20%, és pláne nem így szerik el. Úgyhogy vannak azért hirtelen nem várt pluszköltségek, ezzel azért elég sokat játszanak, meg elég sok helyen játszanak. Szerencsére manapság viszonylag korrektek a hotelek ezen a téren, köszönhetően az internetes foglalási rendszereknek is, ahol összeadnak mindent, és pontosan kimutatják az adókkal növelt tételeket. Itt már nálunk is olyan a szabály, hogy nem lehet úgy trükközni, mint régen, hogy elmész, nem tudom, valami alacsony összegért meghirdeted, aztán annyit rápakolnak, meg reptéri illeték. Hát ez volt a Jolly Joker, hogy a reptéri illeték mindig hasraütésszerűen került oda, és akkor azon visszahozta az utazási iroda azt, amit így papíron engedményként meghirdetett. Úgyhogy ma már úgy kell meghirdetni, hogy az utas el tudjon utazni. Tehát nem kell belevenni a fakultatív programok árát, stb., de egyébként minden mást igen. Tehát ma már az internetes foglalási rendszerek is pontosan kimutatják az adókkal növelt tételeket. Nem az átverés kategóriája, de egyébként nekem az a bosszantó, hogy a luxus hotelekben is sok helyen komoly pénzt kérnek a wifi használatáért. Tehát az, hogy nálunk rengeteg helyen van ingyen wifi, hát ez csoda. Tehát szerintem Magyarország mindig így lassabban indult be, de utána meg robbanásszerű volt a fejlődés. Én azt hittem korábban, hogy hát az USA-ban eszementül jó minden, hát az internet hazája, ott tényleg villámgyors a wifi, és azt tapasztaltam, hogy egy csomó helyen lassabb a wifi, sok helyen rosszabb a mobil szolgáltatás, mint nálunk. Ráadásul még drága szállodák is gyakran külön felszámítottak díjat az internet használatáért. Úgyhogy ez érdekes volt. Az EU-ban például a roaming díjakat is elég jól elintézték, hogy most nem kell külön roamingolni, tehát ott azért vannak ilyenek. Minden esetre ez is például jó, meg hát azért az Európai Unión belül is van még egy-két hely, ahol kérnek külön összeget, de többségében nem. Ha már a szállodáknál tartunk, érdekes volt azt tapasztalnom, hogy a vendégek visszaéléseinek megakadályozása miatt, mert hogy a vendégek se angyalok, sok helyen van minibárt ellenőrző automatikus rendszer. Vagyis amikor elmozdítjuk a borocskát, mert meg akarjuk nézni közelebbről, már azt is hozzáírták a számlához. Legyünk őszinték, ezt a rendszert azért találták ki, mert sok turista utólag a közértben megvette az italt és visszapótolta meg. Olyan is előfordult, hogy felöntötték vízzel a kinyitott italos üveget, és visszarakták ügyesen a tetejét. A következő vendég meg aranyáron vett vizezett konyakot, és hát persze reklamált, és hát még csak nem is a szálloda tehetett róla, mert visszaöntötte az előző vendég, úgyhogy ilyenek is előfordulnak bizony. A hotelek sokszor irreális pénzeket vonnak le törülközők, fürdőköppenyek elvesztése esetén, és mindig adnak ilyen kis papírkát, bilétát, és közlik, ha elveszítjük a bilétát, és nem adjuk le, ha elveszítjük a törülközött fürdőköppenyt, akkor valami brutális ár van, és hát Érdekes, hogy amikor 600 forintba került egy kis olcsó törőköző, az egyik népszerű török all-inclusive hotelben, akkor 6000 forintot kértek érte, amikor elvesztettük, és ugyanezt a törőközőt egyébként a közeli bazárban 2 euróért árulták, tehát ott is akkor volt, nem tudom, 300 forint, 320 az euró, tehát gyakorlatilag tényleg ott is ilyen 1000 forint alatt meg lehetett venni, és a vendég valószínűleg nem ellopni akarta, csak elvitte például egy másik turista a nyugágyról. De hát minden esetre így ezzel a brutális összeggel rákényszerítik a vendéget, hogy nagyon vigyázz a törőközőre. A fürdőköpenyért az egyik barátom például a hoteljében 100 eurót fizetett, és egyébként ki is írták, hogy 100 euró, ha elveszted a fürdőköpenyt. Hát a hotelek célja itt nyilván az elrettentés, csak túlzásba esnek, azt gondolom. A vendégek egyébként előszeretettel viszik haza a törőközőket, a minibár készleteit, a kis papucsokat is. Ez is furcsa, hogy a legtöbb helyen fogyóeszköznek tekintik a kis papucsokat, a kis apró papucsot, de volt olyan, hogy Sri Lankán addig nem engedték el a buszunkat, amíg a kedves kollégám, egy utazási magazin, egy utazási lapnak a szerkesztője nem adta vissza a kis szövet lábbelit. Látszólag egyszer használatos volt, normál esetben ezt utána kidobják, és ráadásul neki meg eltűnt a podgyásza. Hát azért tűnt el egyébként a podgyásza, mert amikor elindultunk erre a tanulmányútra, akkor kiszálltunk a repülőtérre, ő már forgatott arról, hogy hát a repülőtér előtt ott van az autóbusz, és közben meg a cuccát ott felejtette a reptéren. És visszafelé menet meglep neki a cucca, mert betették a reptéri csomagmegőrzőbe, és kiderült, hogy semmi nem tűnt el. Csak ott hagyta a busz mellett. De ettől még, ugye egy hétig úgy jött velünk mindenhová Sri Lankán, hogy nem volt semmi, csak a kamera, és szerencsére a kameratáskában benne volt a töltő is, úgyhogy forgatni tudott, de egy ruhája volt. És akkor már az zokni is fájt neki, meg a cipő is minden, és akkor egy ilyen papucsot el akart vinni, és hát szegénytől visszavették. Addig nem engedtek el minket a tanulmány után, amíg vissza nem adta. Szerintem ez egy kicsit túlzás volt már. Bár hozzáteszem, a hotel vendégek vittek már el kis tévét, festményt a falról. Tehát bizony van ilyen történet, hogy elvitték a festményt a falról, nem vették észre a szállodába, csak utólag. Bár ezek a festmények ugye hát nagyon kevés helyen van, hogy eredetiek lennének. Létezik olyan lakosztály, ahol eredetiek vannak, sőt egyébként a Bellagio-ban, Vegasban, a Picasso étteremben is eredetiek vannak, meg van egy tárlat is, de ott külön be kell menni a kis mini hotelmúzeumba, vagy pedig foglalni kell az étterembe, a Picasso étterembe, a Bellagio-ba, és akkor tudjuk megnézni a Picasso-kat. Hát a hotelszobákban még ott sem ilyen drága festmények vannak, de mondom, van olyan, ahol nem ennyire brutálisan drágák, de egyébként eredetiek vannak. De ezzel együtt mondom, festményt a falról vittek már el. Meg állólámpát az éjjeli szekrényről, ilyen is volt. És a legdurvább, hogy előfordult, hogy 15 négyzetméternyi laminált padlót felszedtek és hazavittek. De nem csak visznek, hagynak is. A legkülönlegesebb magyar hotelben felejtett dolgok között akadt hajszárító búra, légzőkészülék és szexuális segédeszköz is. De találtak már különleges női fehérneműt, kórusruhát, póthajat és műfogsort is. Ami pedig rendszeresen ott marad, azok a higiéniai termékek, tehát a különböző tusfürdőket mindig ott hagyjuk, lehet, hogy direkt is sokszor egyébként. Meg a gyerekjátékok, hát az ágyban, az ágy mellett itt ott egy plüssmaci, valami gumijáték, hát azok tényleg rengetegszer elhagyjuk, és fogyóeszközök. Minden hetedik vendég elhagy valamilyen ruhaneműt. Egyébként ezt mutatják a kutatások, és hazai szállóban felejtettek már ott márkás bőrkabátot, inget, túrabakancsot. Érdekes egyébként, hogy egyszer egy ráckövei szállodában éppen a tévét meg akartam igazítani, és láttam, hogy a tévé mögött becsúszva ott van egy pénztárca. És megtaláltam a pénztárcát, voltak benne névjegykártyák is, egy svédországi hagyta el, és visszaküldtem neki egyébként a pénztárcáját ilyen csomagban. De egy farmernadrágban volt olyan, hogy több mint 80 ezer forintot találtak a szállásadók, és olyan is volt, hogy egy mellényt találtak, és a mellény zsebében több millió forint lapult. És aztán végül is megkeresték, és visszaadták itt is a vendégnek, tehát sokszor happy end van egyébként. De olyan is volt, hogy még egy nagyobb összeget hagytak nejronzacskóba csomagolva a szállodai szobába. Hát nem tudom, hogy az hogy került oda. Egyébként nekem olyan fordult elő, hogy Bangkokban egy hónapi munkám anyagát ott hagytam egy videókártyán a szállodában, mert kicsúszott a Tokiából, és a fotel oldalába esett a pakolásnál. És megtalálta a szobalány, és leadta a recepción, a tájbarátom bement érte, feladta egy csomagküldőszolgálattal, és két nap múlva meglett az anyag. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt. Durva történet, hogy egy amerikai hotelben 100 000 dollár értékű kábítószert felejtettek, úgyhogy a szálloda feljelentést is tett. A sztárok ott hagyott dolgaiért egyébként versenyt fut szinte a Londiner meg a szobalány, mert hogy a rajongók sok mindenre képesek ezekért a dolgokért, és tényleg vannak bizony ilyenek abszolút. És hát az is érdekes, hogy nem csak a szállodában hagyunk a dolgokat, meg a szállodából viszünk el dolgokat, hanem azért hajlamosak vagyunk még a szuvenírboltban is azt gondolni, hogy az ajándék sokszor, tehát ilyenek is azért előfordulnak. Hozzáteszem, a turistának vigyázni kell persze mindenre, a szállodásnak is vigyázni kell a turistával, úgyhogy vannak ilyenek. Régen egyébként még a hotelek esetében is divat volt, hogy rengeteg ilyen kis apró tusfürdőt helyeztek ki, és akkor ezt előszeretettel hazavitte mindenki, és otthon mindenkinek volt nagyon menő tusfürdője. Ma már úgy csinálják, hogy ma már ilyen adagoló van, és akkor az adagolót ezt azért nem visszük haza, úgyhogy változik a világ, előnyére, hátrányára mindenki dönts el maga. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!